Riadó Monkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Énekelj velünk!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Missa vanitas vanitatum. Gyöngyösi Levente miséje a Bartók Béla nemzetközi kórusversenyre született Debrecen városának felkérésére 2010-ben. A szólistákra, kórusra és zenekarra komponált nagyszabású alkotás május 30-án a Magyar Klasszikus Zene napján a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában csendül fel a Zeneakadémia nagy termében. Műsorunk vendége Gyöngyösi Levente zeneszerző és Vashegyi György karmester. A Magyar Klasszikus Zene napján Gyöngyösi Levente Missa Vanitas Vanitatum című kompozíciója zárja a koncertet, mely 16 évvel ezelőtt a Bartók Béla nemzetközi kórusverseny felkérésére született. Hogyan emlékszik vissza a zeneszerző egyáltalán? Mi minden áll ilyenkor a felkérésben?
Ez a Bartók versenyen hagyomány, hogy szoktak kórusdarabokat rendelni zeneszerzőktől, és a nyitó koncertre pedig mindig szokott egy oratórikus mű felkérés is megtörténni, és ezt kaptam én 2010-ben nagyon megtisztelő módon, és semmi mást nem mondtak, csak annyit, hogy egy ilyen 30-40 perces oratórikus művet várnak. Azt, hogy miről szóljon, ki legyen benne, még esetleg valószínűleg arról lehetett szó, hogy milyen zenekar, mekkora zenekar, a debreceni zenekar szokott ilyenkor mindig közreműködni értelemszerűen, tehát hogy ne legyen túl nagy az együttes, de más szempontból nem volt semmilyen megkötés.
Egyszer úgy fogalmaztál, hogy a zeneszerzésben az a nehéz, hogy végtelen lehetőség adott a hangok kombinálására, de minden remek műnél úgy érezzük, hogy csak egyetlen jó megoldás van, annak kell megszületnie. Amíg azonban az ember megtalálja a tökéletesnek tűnő megoldást, kész labirintus veszi körül, amelyből ki kell jutni, és rengetegszer eltévedhet. Hogyan emlékszel vissza erre az útra, erre a labirintusra?
Nekem nagyon régi beidegződésem, vagy kedvenc témám, úgy is mondhatnánk, volt ez a Prédikátor könyve. Az én édeshúgom Csilla, ő református lelkészként indult, és neki volt az egyik kedvenc ószövetségi könyve, a Prédikátor könyve, és miatta szerettem meg tulajdonképpen, és miatta kezdtem el tanulmányozni ezt a nagyon érdekes köztes két nagy bibliai korszak között keletkezett ószövetségi könyvet, és elképesztően jellegzetes figura tárul az ember szem elé, hogyha elkezdi olvasni ezt a könyvet. Szóval előttem rögtön megjelent egy ilyen nagyszakállú torzomborz, ilyen proféta, aki szórja a villámokat a szájával, és hogy hát mindenki leszedi a keresztvizet tulajdonképpen kis képzavarral. És aztán először írtam belőle egy kórusdarabot, még 2001-ben, nagyon fiatalon, és utána is foglalkoztatott ez a dolog, és amikor ez a felkérés megérkezett 2010-ben, akkor nagyon egyértelmű volt, hogy lehetne csinálni egy érdekes hibridet tulajdonképpen. Írni egy tradicionális művet, ami egy nagyzenekari misekompozíció, viszont hozzá lehetne tenni ezt a furcsa alakot, aki úgymond kívülről, de persze belülről is, hiszen ő egy proféta, kommentálja úgymond az eseményeket. És ez lett a Missa Vanitas Vanitatum, aminek a jellegzetessége az, hogy egyszerre próbál nagyon tradicionális venni, és egyszerre formabontó. Hiszen a proféta különböző dolgokat vesz észre a mise szövegben, és azokat különböző ószövetségi szövegekkel kommentálja. Tehát ez elég teátrális, elég szimpadias, nem igazán liturgikus felhasználásra szánt mise kompozíció lett ilyen módon.
Ősbemutatója 2010. július 29-én csendült fel Debrecenben a Kölcsei Központban. A Kodály Kórust és a Debreceni Szimfonikus Zenekart Vashegyi György vezényelte. Több évtizedes közös munka köti össze az est karmesterét és Gyöngyösi Leventét. Hogyan ér össze tulajdonképpen a régi zene és az új zene Gyöngyösi Levente ezen művében és műveiben?
Ez nagyon jó kérdés. Onnan kezdeném, hogy mi Leventével még az előző évezred óta ismerjük egymást. Tehát valamikor a 90-es években ismerkedtünk meg, és lettünk barátok 1990-es években.
95-96 felett.
A kortályt, igen. 99-ben játszott először az Orfeó zenekar, és abban az évben volt a te diplomakoncertet, ha jól emlékszem, 99 májusában, ahol a Gólya Kalifának az első felvonását volt nekem alkalmam koncertszerűen vezényelni. Aztán utána 2000-ben a második felvonás, 2001-ben az egész művet, és nekem a kortárs zenével viszonylag kevés kapcsolatom volt, tehát élő zeneszerzők műveivel igazából előtted nem volt komoly kapcsolatom. Azóta, hogy mi dolgozunk együtt, azóta néhány lehetőségem volt rajtad kívül más kortárs szerzőknek a műveit is, élő zeneszerzőknek a műveit is vezényelni, de alapvetően a Gyöngyösi Leventével való munkakapcsolat azért is volt nagyon nagy élmény számomra, azon túl, hogy csodálatos zenéket köszönhetünk neked, hogy segített definiálni egy csomó alapvető kérdést bennem. Például az, hogy mit nevezek én régi zenének, az nagymértékben a veled való együttműködésből alakult ki számomra definícióképpen. Tehát, hogy ugye amikor mi dolgoztunk például a Gólya Kalifán, annak én emlékszem, hogy ott szereztünk valahogy egy termet a Zeneakadémián, te hoztad az énekest, én ott vezényeltem, te zongoráztál, és akkor fölmerültek olyan kérdések, hogy mi lenne, hogyha ezt a crescendót egy ütemmel később kezdenénk, vagy nem, és akkor vagy azt mondtad, hogy ne Gyuri, kérlek, nem, mert az a gondolat, hogy az akkor az azért van, vagy pedig azt mondtad, hogy milyen jó ötlet, írjuk át. És ugye ezt az esetet sokszor idéztem már interjúkban, annak a megvilágítására, hogy amikor egy zeneszerző él, akkor ilyenfajta társalgást lehet folytatni, szakmai társalgást.
Ez egész képlékenyebb, ahogy nem, szóval, hogy...
Igen, és ugyanakkor, ha pedig egy zeneszerző már nem él, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy Ötvös Péterről, vagy Petrovics Emiről, vagy Claudio Monteverdiről van szó, mert nem tudjuk tőle személyesen megkérdezni. És aki előadóként szembesült ilyenfajta dolgokkal, az azt hiszem érti, hogy mire gondolok, tehát a kívülálló azt hiszi, hogy a kotta mindent egyértelműen rögzít. Ugye sok zeneszerzőnek volt, főleg fiatal zeneszerzőnek ilyenfajta illúziók, ha jól tudom, Mahler is hitt ebben fiatal korában, Bartók is. Aztán azért mindenki előbb-utóbb rájön arra, hogy ez nem így működik. És a végtelenül gazdag európai zenetörténetnek köszönhetően még maguk a zeneszerzők sem biztos, hogy tudják, hogy ők pontosan milyen összetett és színes zenetörténeti tradícióval rendelkező előadásjeleket vagy dolgokat írnak a kottába. Tehát mondjuk kell egy élő kontaktus, ha ez nincsen, akkor az embernek kutatnia kell, és akkor az régi zene. Ugye így indult a dolog, és mi a Gólya Kalifán lettünk tulajdonképpen barátok. Legalábbis ez a fajta zenei barátság köztünk azon alakult ki, ugyanabban az évben, 99-ben kezdtél az Orfeó zenekarban kontinút játszani, csembalon és orgonán, azóta is, hála Istennek, sokat dolgozunk együtt, és ez a mise, ez szerintem az egyik általam ismert legjobb műved, nagyon-nagyon erős dramaturgiája van, és megkockáztatom, hogy ugye operáknál a szövegkönyv, meg a dramaturgia, hát erről te sokkal többet tudsz, mint én, az egy nagyon nehéz dió, tehát ez látszik egyébként, hogy a nagy opera történettel rendelkező országokban, Franciaországban például a 17. század óta természetes, hogy egy dramaturgiai megközelítés van egy operában, nem zenei megközelítés. A zene az persze fontos, és a zene miatt játsszuk az operát, de a dramaturgia váltja ki a zenét. Na most talán azt nem mondtad, hogy ez a Prédikátor, ez egy nagyon-nagyon kiábrándult szöveg. Tehát lényegében az ateizmust súroló bibliai könyv, ami azért gondoljunk bele eléggé megdöbbentő, és egy rettentő erős dramaturgiája lett ennek a műnek azáltal, hogy a katolikus misa szöveg és az ószövetségi nagyon negatív és nagyon pessimista Prédikátor könyve találkozik.
A darabban mindig a nép képviseli, illetve még a szoprán szólista is. Tehát ugye két szólistája van ennek a műnek, egy szoprán meg egy basszus. A basszus a Prédikátor, a szoprán pedig egyfajta ilyen angyali szerepben van, és a nép és az angyal tulajdonképpen nagyjából hasonló rossz szerepet visznek. Tehát ők képviselik a tradíciót, ők képviselik a mély hitet, ők képviselik a vidámságot, a megnyugvást az ember sorsában.
Tehát a kórus szerepe.
Igen, igen, igen. És a Prédikátor viszont folyamatosan ezzel ellentétes módon, pessimista módon áll hozzá a teljes mise szöveghez gyakorlatilag. Ez a krédóban mutatkozik meg a legdrámaibban, mert ott gyakorlatilag a mise szövegnek minden egyes mondatát, amit a kórus előad, azonnal kommentálja, és gyakorlatilag kiforgatja a Prédikátor.
Következő felvételünkön a mise Glória tételéből szól részlet, a debreceni Kodály Kórust és a debreceni Szimfonikus Zenekart Vashegyi György vezényli.
scienza tua.
Műsorunk vendége Gyöngyösi Levente zeneszerző és Vashegyi György karmester. Amíg hallgatok a Mise Glória tételét, szóba került a nehézség. Ugye Gyöngyösi Levente műveit sokszor említik a kórusok is, hogy milyen nehéz. Ez nem volt másképp ennél a darabnál, se gondolom.
Igen, bár én Leventének túl sok kórusművét pont nem csináltam, hiszen azt általában a kóruskarnagyok csinálják, akiknek az énekkarai ezeket a műveket előadják. Tőled ugye csináltam ezt, csináltam a Passiót, csináltam a Karácsony Oratóriumot, meg a Naphimnuszt, meg talán azt a Misit. Ugye az első szerzői lemezedet azt én csináltam valamikor olyan 2000-es évek közepén talán. Ilyen tájt, igen. Ez, amit hallottunk, ez a Glória tétel részlete, ez pont az egyetlen tétel, ahol ez a dramaturgiai szembenállás a prédikátor és a hagyományos katolikus miseszöveg között, ez nincsen, tehát a Glóriában, a Glória az alapvetően a tradicionálisabb irányzat, de hát ugyanakkor meg a Leventére jellemző friss ritmusokkal, tempóval, metrumváltásokkal, tehát elég nagy kihívás.
De amit mondtál, ez nagyon stimmel, mert pont a Glória tétel az egy már meglévő kórusdarabnak az átívata volt, amit a rádiókórus énekel Cselmeci György vezényletével, és az az öt szerző miséjének, amelynek mindegyik tételét más zeneszerző komponált, én a Glóriát írtam. Ez egy 2006-os darab egyébként, és nekem ott az volt a megélésem, hogy ez írtozatosan nehéz tétel, és nagyon jól esett, hogy itt ezt le lehetett úgymond hangszerelni. Tehát egy csomó nehézséget, amit a kórus énekelt abban a darabban, itt a zenekar játssza, és ettől azért sokkal elviselhetőbb lett az egésznek a nehézségi szintje.
Említettük, hogy az ősbemutató 16 évvel ezelőtt csendült fel Debrecenben a Bartók Béla Nemzetközi Kórus Versenyen, és most itt van előttünk a stúdióasztalon egy új partitúra. Fontos ez?
Ritkán van az embernek ideje arra, hogy kimerítően foglalkozzon egy már bemutatott darabbal, de nagyon fontos azt hiszem, hogy levonjon az ember következtetéseket. Tehát már a próbák során is fölmerül egy csomó minden, ami engem ugye nagyon szokott mindig érinteni, az, hogy sokszor túl van hangszerelve a kórushoz és a szólistákhoz képest a zenekari anyag, és most ez is volt az egyik fontos feladat itt, hogy egy picit levegyünk a zenekarból.
Egy új verzió született lényegében, nagyon sok tanulság levonásával, nyilván ugyanaz a mű, de ez egy második verzió, és hát valószínűleg minden zeneszerzőnél. Ugye általában az utókor szokta eldönteni, hogy egy műnek melyik verzióját játsszák, és az utókor néha úgy dönt, hogy valamit a szerzői szándék ellenére is játszik, mert például esetleg a szerzőnek nem volt ideje megcsinálni, kidolgozni a módosításokat. Itt szerencsére erre volt lehetőség, és szerintem ez jó, mert sok helyen nagyon vastag volt a hangszerelés, emlékszem.
De amúgy is a zeneszerző távolabb kerül egy kicsit a keletkezéstől, ami jót tesz.
Az imént az ősbemutatóból hallottunk részletet, mennyire kritikus a zeneszerző önmagával?
Inkább úgy mondanám, hogy egy alternatív tudatállapotban van a zeneszerző szerintem az ősbemutató környékén, tehát nem látja a darabot világosan. Ugyanis most képzeljük csak el, egyszerre kell több egymásnak ellentmondó szemszögből is nézni a művet, miközben ívod. Tehát muszáj végig föntről nézni a nagy egészet. Ugyanakkor a részletekre is nagyon kell figyelni, hogy a részletek ki legyenek dolgozva. Ez a két dolog, ez sokszor ellentmond egymásnak, és azt szokta eredményezni, hogy az ember egy kicsit elbódul a saját művétől, nem tudom, hogy fogalmazzak. De valami ilyesmi, sokszor megéltem ezt, hogy nem tudom, hogy jó-e. Tehát van bennem egy abszolút egy bizonytalanság, hogy ez jó lesz, nem lesz jó. Ha eltelik tizenvalamennyi év, akkor az embernek van egy képe a saját darabjáról, és azt hiszem, hogy tudja, hogy hova kell nyúlni, mit kell megváltoztatni benne. Én mindesetre ennek borzasztóan örültem, mert sokkal objektívebbnek éreztem, meg általában mindig érzem a viszonyomat egy régebbi műhöz, mint akkor, amikor keletkezik.
Beszéljünk egy kicsit a kompozícióról, magáról, ugye említettük, ugye mise két szólistára, kórusra és zenekarra, körülbelül 38 perces a mű, 5 tétel, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Agnus Dei.
Ugyebár ez így egy opera zene. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez nem egy egyházi mű feltétlenül a szó tradicionális értelmében, hanem egy egyházi rétegekkel is rendelkező opera oratórium, vagy mi a csuda. Amennyiben a főhősünk az olyan karakterisztikus, hogy gyakorlatilag átveszi a hatalmat a műben, már a Kyriében is, a Kyrie az az ő nagyáviája. A kórus csak néha szól közbe a Kyriékkel meg a Krisztékkel. A Glóriában, ahogy a Gyuri is mondta, tulajdonképpen egyáltalán nem szólal meg, csak a legvégén egy pillanatra, amely mondatával azonban zárójelbe teszi az egészet, ami addig elhangzott. Tulajdonképpen kórustétel, de a prédikátor egy elég cínikus kommentát fűz. A Glória hagyományosan egy örömteli tétel, egy örvendező tétel, és azt mondja nekik, kvázi a népnek, hogy na, jó, hogy örültök, de ebből még baj lesz később. A Credo-ban van drámai módon szembeállítva a két entitás, ugye a prédikátor és a kórus, ott folyamatosan jönnek a negatív kommentárok, és néha elbeszélnek egymás mellett. Tehát úgy tűnik, hogy nincs hatással a népre az, hogy próbálja elrontani az örömüket kvázi, de azért mégiscsak van, és a legvégén azért majdnem. A Credo tétel szerintem a drámai középpontja az egész műnek mindenképpen, mert egy hatalmas kérdőjellel van vége. Tehát igazából nem úgy fejeződik be, már a Gloria se egyébként, tehát a Gloriának is egy ilyen elcsendesedő, kicsit komor vége van, de a Credo-nak a vége egyenesen egy hatalmas kérdőjel. Na most a Sanctusból kimarad a prédikátorunk, ami nagyon jót tesz, hiszen ez a szoprán szólista előtérbe kerülhet, és evénekelheti a általam írott legvadabb szopránáriák egyikét, óriási koloratúrákkal, amiből még egy újabb kör is került most az új verzióba. És utána az Agnus Dei az nagyon szimpadias, miszerint úgy tűnik, mintha a prédikátornak a halálát néznénk végig. Tehát az, hogy Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, ezt úgy képzeljük, mintha a prédikátor halálos ágyánál lennénk szinte. A tétel kétharmadánál ő eltávozik, és onnantól kezdve a kórus egy sajnálkozó és megértő új szöveget hoz be ebbe a, ez egyébként nagyon konzekvens két helyről vett szöveg anyagba, és ez pedig a hegyi beszédből, ahol Jézusnak a hegyi beszédéből, boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot. Tehát ilyen módon megsajnáljuk a prédikátort, mi hallgatók, meg a kórus maga is, és azt próbáljuk elfogadni benne, hogy bár egyáltalán nem értettünk egyet azzal, amiket mondott, és nem tetszett nekünk, ahogy viselkedik, és elvon, de valahol megértjük ezt a fajta pessimizmus, vannak ilyen figurák, vannak ilyen emberek, tehát, hogy nagyon emberivé válik, és a sajnálatnak és az együttérzésnek a hangjaival ér véget tulajdonképpen Jézus szövegével.
A próbaidőszakban beszélgetünk. Mennyiben fontos, hogy ott legyen a zeneszerző? Ugye ez is egy nagy különbség egy régi zenei próba folyamat és egy kortárs mű felcsendülése között, hogy ilyenkor a próba folyamaton ott lehet a zeneszerző.
Nagyon sok harmester kollégámat zavarja, hogyha ott van a szerző, én meg ha lehet. Én nem értem meg őket őszintén szólva, mert én szerintem az egy rendkívüli lehetőség, és Levente a tanúm arra, hogy amikor csak lehet, arra kérem, hogy minden próbán legyen ott. Tehát fontos, hogy ott legyen a szerző szerintem, mert szembesüljön azzal, hogy mit írt le, és teljesen emberi és érthető, és a múltnak a nagy zeneszerzői, minden tiszteletemmel, Bartók is teljesítetlen dolgokat ír le néha.
Pedig mennyire gyakorlati ember volt.
Igen, de őnek, de mondjuk a zenében bizonyos metronóm számok kivitelezhetetlenek szerintem. Kocsis Zoltán mindent megtett, hogy közel kerüljön hozzájuk. Ugye vannak, nem vagyok egy Bartók szakértő, de azt tudom, hogy azért bizonyos Bartók művekben, bizonyos szerzői információ késői művekben bizonytalanok, hogy azok valóban Bartóktól származnak, és a többi. De amik biztosan Bartóknak származnak, azok között is van olyan, ami szerintem teljesíthetetlen.
Ugye Kocsis Zoltán születésnapján csendül fel most a mise.
Igen, és az ő átiratait is halljuk az első részben.
Nagyon fontos, hogy a zeneszerző át tudja élni azt a másik szempontot is. Borzasztó lényeges, rengeteg időt töltök azzal, hogy például tempókat finomítok. Tehát, hogy van egy...
Van olyan, hogy a próba folyamaton, a próbákon is apró változás történik. Beszéltük, hogy ez most a második partitúra 2010 után, most ugye 2026-ot írunk.
Persze. Ugye a darab a próba során születik meg. Tehát amit itt látunk, a kotta, az a darabnak a fele tulajdonképpen. Ezek csak holdbetűk tulajdonképpen, úgy is mondhatnám, de ahhoz, hogy előadjuk, ahhoz olvasnunk kell a kottát, ahhoz értelmeznünk kell a kottát, és ez pont nem egyszerű egy kortárs zenemű esetében, tehát hogy soknak van sajátos nyelve, van meg kell érteni, kommunikálni kell rajta, és nagyon érdekes, hogy néha még maga a zeneszerző se tudja mindig, hogy mit miért csinált, de hogyha eltelik egy kis idő, akkor elkezd egyértelműbbé válni a dolog.
És nagyon gyakran vannak olyan kortárs művek, hogy egy 3 perces műhöz van egy 250 oldalas könyv, amelyből tudhatjuk meg ezt a 3 perces művet, hogyan kellene előadni. Ez is egy járható út nyilván, de hát a legjobb, amikor a zeneszerző ott van a próbán és segít nekünk értelmezni azt, hogy tényleg a papírra leírt hangokból hogyan lesz élő zene.
A legjobb dolog, ami velem tört tényhetett, a Gyuri is mondta, 1999 óta játszom az Orfeó zenekarban, hogy egyrészt folyamatosan remek művekkel szembesül az ember, kiváló előadásban, magam is része vagyok ennek, és folyamatosan olyan szerzőknek a műveit játsszuk, akiknek a notációja sokkal régebbi, mint a mai kor. Értelmezni kell. Nem mindegy, hogy van leírva, de sokszor semmi nincs odaírva. Tehát valahogy meg kell fejteni. Ez nyilvánvalóan formálja nem csak a zeneszerzőnek a stílusérzékét, az, hogy milyen fajta zenét ír, de a notációját is. Az, hogy egy tempójelzésnek milyen értelme van. A metronomjelzés, stb. Nagyon sok minden rendkívül képlékeny, és ez, ha az ember gyakorlati zenész, akkor ez fejlődik egy ilyen munka folyamat során.
Ugye az este a jubileumát ünneplő nemzeti énekkar énekel, a szövegről nem beszéltünk, de természetesen miséről beszélünk, latin, mint oly sok kórusműved, ennek is a szövege. Ez segíti, gondolom, az énekeseket valamilyen szempontból, a latin nyelvű szöveg.
Olasz latinnal éneklünk, tehát olaszos latin kiejtésre, ugye ezt mindig meg szokták kérdezni az embertől, hogy miért nem latinul éneklünk, ez is latin, csak Magyarországon, ami alatt elsősorban a latin nyelvű kiejtést értik, az a német latin kiejtés. Az olasz latinnak az éneklési szempontból sokkal énekes barátabb, és hát ez is egy előnye egy élő zeneszerzőnek, hogy meg lehet tőle kérdezni, milyen fajta latin kiejtés szeretne, és Levente már 2010-ben is világossá tett egy olasz latint.
Így van. Sokkal könnyebb legátót énekelni olasz latinnal. Egyáltalán.
Mi volt a legelső találkozásod a nemzeti énekarral, legelső olyan kompozíció, emlékszel-e még?
Hát az elég vég volt, Erdei Péter tanár úr vezényelte egyszer egy Stabat Materemet, amiről azóta se tudok semmit. Nincs kotto belőle, tehát tényleg elsüllyedt a feledés homályába.
Van olyan, hogy egy-egy művedet nem óvod védet, hanem hagyod, hogy elsüllyedjen?
Hát ez még nagyon régen történt, 90-es évek vége fele volt ez, amikor a Nemzeti Énekkar énekelte ezt a Stabat Matert, ami ugye a számítógépes kotta írásnak a kezdetei. Én még akkor tanultam ezt a fajta technikát, és nem tudom, hogy hogyan, de az nincs meg az a mű minden esetre.
Erdei Péter tanár úrtól akkor érdeklődünk majd. Beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy nagyon régi, hosszú évtizedes munka kapcsolat fűzi össze az est karmesterét, Vashegyi Györgyöt és Gyöngyösi Levente zeneszerzőt. Félszavakból megértitek egymást?
Azt hiszem, igen. Végülis több mint 30 éve vagyunk barátok, ezt most kiszámoltuk az imént, és ugye nekem nagyon nagy élmény ekkora tehetséget, mint Levente, alkotó tehetséget életben látni, tehát ez egy nagyon nagy adomány, azt hiszem, hogy mi találkoztunk. Én nagyon hálás vagyok érte a jó Istennek, hogy mi dolgozhatunk együtt, mert nagyon-nagyon sok mindent megértettem a zene lényegéből a Levente művein keresztül, azon túl, hogy nagyon nagy érzelmi élményt jelentett számomra. Tehát mindig el szoktam mondani, hogy ugye amikor 2000 áprilisában volt a Gólyakalifa második felvonásának az ősbemutatója a Magyar Rádió Hados stúdióból, igen, az volt az a hét, ha jól emlékszem, az volt az, amikor először vezényeltem a Bach-hámol misét is egyébként azon a héten életemben, és meg kell, hogy nem élveztem Levente zenéjét kevésbé, mint a hámol misét, és ez nyilván nem a hámol mise lefokozását jelenteni, mert Bach miatt lettem zenész, tehát a hámol mise, ahogy Kodály mondta, Rákosi Mátyásnak szakmailag teljesen rendben van.
Tehát
a himnuszról, igen, maradhat, tehát a hámol mise is szakmailag teljesen rendben van. Viszont hát Levente zenéje akkora élmény, érzelmileg annyira felkavaró élmény, úgyhogy nagyon sokat hallgattam is ezeket a műveket, és óriási szenvedély és érzelem van Levente zenéjében, és igazából, amikor a modern művészetnek a definícióját is segített a Levente zenéje megtalálni számomra olyan szempontból, hogy a kortárs művészetből engem addig érdekel a kortárs műalkotás, amíg az emberről szól. Az emberről kell, hogy szóljon a művészet, addig emberi, és Levente zenéje nagyon emberi, és nagyon felkavaró, és csodálatos zene.
Missa vanitas vanitatum, Gyöngyösi Levente miséjéből szóltak műsorunkban részletek. A felvételen a debreceni Kodály kórust és szimfonikus zenekart Vashegyi György vezényelte. Az ős bemutató 2010. július 29-én csendült fel Debrecenben, a Kölcsei Központban, a Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyen. Kedves hallgatóink, a szólistákra, kórusra és zenekarra született nagyszabású alkotás május 30-án a Magyar Klasszikus Zene napján a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában csendül fel a Zeneakadémia nagy termében. Műsorunk mai vendége Gyöngyösi Levente zeneszerző és Vashegyi György karmester volt. A hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott